Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma 15. fejezetében, a 43. versben eképpen. Eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és kikérte Jézus testét. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, egyszerre csak előlép az ismeretlenségből egy Arimátiai József nevű ember, akihez kötik az evangéliumok Jézus temetését, amelynek egyébként nagyon fontos teológiai üzenete is van, erre majd kitérünk. És erről az Arimátiai Józsefről azt írja röviden Márk evangélista, hogy maga is várta az Isten országát, ezért bátran cselekedett. Bátran tette azt, amit tett. Egy nagyon fontos megjegyzés, hogy maga is várta az Isten országát. Itt a bevezetőben hadd kérdezze meg Isten igéje tőlünk, hogy mire várunk mi? Hogy ülünk most itt, ezen az Isten tiszteleten? Mi van bennünk? Éppen most, ebben az élet szakaszunkban milyen örömöket, milyen gondokat, milyen terheket hordozunk? És ennek nyomán mit várunk? Mi az, amit a leginkább várunk? Hogyha kérhetünk valamit imádságban, már pedig imádságban kérhetünk, akkor mi az, ami az egészen konkrét imakérésünk lenne? És ahogy megfogalmazzuk erre a kérdésre a választ, általánosítva is hadd fogalmazzam meg ezt a kérdést, mire vár a ma emberek? Mire vár a ma embereit Magyarországon, mire vár Európában, mire várnak az emberek a jóléti társadalomban? Közhelyeket mondok, majd javítsatok ki, ha nem így van. Szeretnénk, hogyha jobb lenne, hogyha még jobb lenne, hogyha végleg megoldódnának konkrét problémák. Holott lehet, hogy azért kellene imádkoznunk, hogy Urunk, könyörülj rajtunk, nehogy ennél rosszabb legyen. Valami jobbat szeretnénk, mindig valami jobbat szeretnénk, mint amit a jelenben átélünk. Aztán mindig valami többet szeretnénk, mint amink van. Még, ennyi nem elég. Pedig mennyi mindenünk van már. Joggal szeretnénk ebben a rohanó világban több időt. Nyilván soha semmi pénz nem elég, akármennyit dolgozunk, az mindig kevés. Szeretnénk több pénzt, jobb megélhetést, gondtalanabb életet, talán élvezetekkel teljesebb életet. Most értsük az élvezeteket úgy, ahogy akarjuk, de a gondtalan élet, amelyben az ember élvezni is tudja az életet, az az Istennek kedves élet része is. Tehát szeretnénk jobban élni, szeretnénk többet, csak nehogy rosszabb legyen, és nehogy kevesebb legyen, és hát nyilván várunk arra is, hogy a konkrét problémáink megoldódjanak, a betegségből gyógyuljunk, jó döntéseket hozzunk, és lehetne sorolni, ki tegye hozzá a magáét. Jobbat, többet, konkrét megoldásokat, Uram. És hogyha folytatom általánosságban a kérdésfelvetést, akkor nem csak úgy tehetjük fel ezt a kérdést, hogy mire várunk, hanem hogy kire várunk. És joggal várunk arra, hogy a házasságunk rendben legyen, hogy a hitvesztársunk olyan valaki legyen, akiben megbízhatunk, vagy legyen egy olyan megbízható ember mellettünk, aki a nyomorúságban, a bajban is társ, aki mindenben mellettünk van, aki nem hagy el bennünket a baj idején is, ahogy a példabeszédek könyve mondja, hogy a nyomorúságban derül ki igazán, hogy ki a barát. Mindezekre várunk, és ezek a várakozások szép várakozások, és lehetnek Istennek kedves várakozások is. Csak ebben a világban mindig azt tapasztaljuk, amit József Attila olyan gyönyörűen megfogalmazott, hogy csak ami nincs, annak van bokra, ami van, az széthullik darabokra. Miért van az, hogyha valami várakozásunk beteljesedik, akkor azonnal csalódunk, hogy nem így akartuk, nem így képzeltük. Miért van az, hogy minden jó a kezünk között megromlik, hogy minden békességből előbb-utóbb valamiféle feszültség és konfliktus lesz? Miért van az, hogy minden új, amiért lelkesedtünk, egyszer csak megkopik, és valami bántó régivé torzul az életünkben? Miért van az, hogy akiben bíztunk, az elhagy bennünket? Így már jobban értjük, ugye, József Attila diagnosztikus vers sorát, hogy csak ami nincs, annak van bokra, ami van, az széthullik ebben a világban darabokra. Olyan jó hallani, olvasni, hogy Arimátiai József az nem csak úgy általában valamire várt, vagy nem csak úgy általában valakire várt, hanem várt az Isten országát. Várta az Isten országát, mindjárt kifejtem, hogy ez mit jelent, és ebből következett az ő bátorsága. Így is mondhatnánk, és ez a tételünk ebben az igehirdetésben, hogy Arimátiai József bátran várta az Isten országát, és ezzel Isten igéje már egy tükröt tart elénk. Mi várjuk az Isten országát, és bátran várjuk egy sokféle világban az Isten országát. Mert Arimátiai József bátor hittel várta az Isten országát. Az Isten országát, amely az Isten megtartó, megváltó, mindennél jobb szeretetének a jelenlét az életünkben. Annak az Istennek a szeretetének a jelenléte, akiben soha nem fogunk csalódni, aki soha nem hagy el bennünket. Velünk az Isten minden napon a világ végezetéig, sőt, még azon túl is. És az Isten jelenléte, az Isten velünk való közössége, és hit által, ami Istennel való közösségünk, a sokkal inkább jobb mindennél, ezt mondja dadogva erről a közösségről Pál apostol. Sőt, az Ószövetségben Ézsaiás proféta gyönyörűen énekli az Isten országának a valóságát, az Istennel való közösség boldogságát, emberi értelemmel ebben a konfliktusos világban fel sem tudjuk fogni, pedig ez az Isten országa, és hitben már itt élhetjük az Isten országát, amely odáll kiteljesedik, hogy nem árt, és nem pusztít az Isten országában senki, és a föld tele lesz az Isten ismeretével úgy, ahogy a tenger a medrét borítja. Egy felfoghatatlan békesség, öröm és boldogság az Isten országának jelenléte. Az Istennel való közösség. Ezt várta Arimátiai József, és hittel ezt a boldogságot, ezt a békességet tapasztalta meg. Bátran várta az Isten országát. Vagyis noha ő váratlanul lép elő most az evangéliumokban, de hát a hitének megvoltak az előzményei, Isten ígérete szerinti igei reménységekből táplálkozott ez a bátor hit. Hát olvassuk, hogy a nagytanács tagja volt, olyan zsidó ember volt Arimátiai József, aki ismerte az Ószövetséget, ismerte a Szentíratokat, pontosan tudta Isten ígéreteit, hogy Isten eljön erre a világra, elküldi a megtartót, a messiás szeretetével, átöleli ezt a világot, és hogy eljött Jézus Krisztus, és szerte beszélték Jézus Krisztus szavait, tanítását, cselekedeteit, csodáit, az ígéreteket összekapcsolta Jézus Krisztus személyével. És egyre inkább hitre jutott, egyre inkább erősödött a hitben, egyre tisztább, egyre érettebb, egyre felvértezettebb, egyre bátrabb lett a hite. És ezzel a bátor hittel lép elő, és amikor egyébként Jézus temetését végrehajtja, akkor nem csak kegyeleti okokból teszi ezt, hanem az igei reménységen túl, igei bibliai parancsra, hiszen az Isten parancsa úgy szólt, és jól ismerte Arimátiai József a törvényt, és tudta, hogy most rajta a sor, Mózes 5. könyvének 21. fejezetében olvassuk, hogy Isten megparancsolta, hogy akit kivégeznek és meghalt, az lehetőleg aznap este temessék el. És Arimátiai József nem csak kegyeletből, érzelmi okokból, hanem ennek az igei parancsnak engedve hajtotta végre bátran Jézus temetését. Lesz még erről szó. A bátor hite vezette. Mert, és ez ebből a hitből következően egy nagyon fontos teológiai üzenet. Jézus temetésére azért volt szükség. Azért kellett őt eltemetni, és az igei parancs is erre utal. Uram, ha nem tudom, hogy merre menjek, a te igédből ezt és ezt olvastam, ennek szeretnék engedni, hogy ezzel Isten bebizonyítsa, hogy Jézus Krisztus valóban meghalt. És amikor húsvétkor feltámad a halálból, akkor valóban zengen a húsvéti evangélium, hogy valóban feltámadott az Úr. Valóban meghalt, és valóban feltámadott, legyőzte a halált, nem valami álomból, nem valami tetsz halálból támad fel. És ez egy nagyon fontos, a legfontosabb teológiai üzenete Jézus temetése leírásának, amit éppen ezért, ezt a teológiai üzenetet hangsúlyozva, mind a négy evangélista leír. Valóban meghalt, és valóban feltámadott. Legyőzte a halált. Félünk a haláltól, de a Jézus Krisztusban hiszünk, a halál mögöttünk van, és nem előttünk. Erről az örömhírről van szó. Azt is elmondhatnám, hogy szépen előkészítették, végrehajtották Jézus temetését, és Jézus elrontotta a saját temetését, mint ahogy elrontott attól kezdve minden kegyelettel teli komoly temetés, mert feltámadott a halálból, és legyőzte a halált. Tehát valahol a temetéseken is, nyilván a gyász fájdalmában is, ezzel az evangéliumi örömhírrel a szívünkben kell ott állnunk, hogyha ez a bátor hitünk megvan, ami Arimátiai Józsefnek megvolt. Tehát ez az ember bátran várta az Isten országát, bátor hittel várta az Isten országát. És ebből következően a hite úgy öltött testet, hogy amikor kellett, amikor eljött az ő ideje, amikor neki kellett cselekedni, akkor nem késlekedett, akkor bátran fellépett, akkor bátran előállt, és tette azt, ami az ő feladata. Mielőtt beesteledett volna, mert ugye az előkészület napja volt, hallhattuk az igéből, tehát a szombat, a nyugalom napja előtti nap, péntek estéről van szó, és este 6 órakor, 6 órától elkezdődött már a nyugalom napja, a szombati nap, tehát addig el kellett temetni Jézus testét. Amikor már majdnem beesteledett, az utolsó pillanatban, az előkészület napjának leteltével Arimátiai József előállt. Kérdezhetnék, hogy miért pont most? Nem késett el ezzel az engedelmességgel Arimátiai József, éppen, hogy belefért a határidőbe. Kedves testvéreim, amíg élünk, addig az előkészület napja van. Amíg dobog a szívünk, addig várhatjuk a lényeget, Isten országát, addig könyöröghetünk a hitért, a hitünkben folyamatosan erősödhetünk. Arimátiai József lehet, hogy késett, de nem késett el. És ez a lényeg. Ennek hitre hívó üzenete van Böjt idején húsvétra készülve. Mert vedd észre, amikor beesteledik. Vedd észre ezek jelek, amikor például eltelt az idő. Nekem is elkezd forogni a negyedik negyed. Ebben a világban beesteledik. És ez sok mindenre figyelmeztet engem személy szerint is, hogy mi a lényeges. Mi a lényegtelen, mit kell igazán várni, mivel nem kell már foglalkozni. De ez a beesteledés, ez történhet akkor is, amikor kapunk valami próbatételt. Ez a beesteledés történhet akkor is, amikor életünknek egy szakasza lezárult, és valami más kezdődik. Ezek mind figyelmeztetések, hogy hitben jársz-e, valóban az Isten országát várod-e? Van-e bátor hited? Annyi mindent elmulasztunk, de minden mulasztásra van bocsánat, amíg dobog a szívünk, addig az előkészület ideje van, sőt, Isten életünk utolsó másodpercében is megnyerhet bennünket az üdvösségnek, de vedd észre, hogy a mai nap is egy kegyelmi idő. Tart még a kegyelmi idő. Még nem esteledett be teljesen, még az előkészület napja van, is olyan jó itt megállni, hallani az ő igéjét, és még jobban megragadni az Isten kegyelmét, és még inkább az ő megtartó kegyelmére hagyatkozni, és még inkább felvenni a hit bátor szemüvegét, és ezzel a szemüveggel tekinteni mindenre, ami velünk történik, ami ebben az országban történik, ami Európában történik, ami a világban történik. Tehát bátor hittel, késve, de nem elkésve, még a kellő időben, hitének tanúbizonyságaként Arimátiai József bátran előállt. És a hitéért vállalta a kockázatot. A hitéért felvállalta a konfliktusokat, felvállalta a feszültséget. Hát gondoljatok bele, le volt írva. Ő a zsidó nagy tanács tagja volt, egy tekintélyes társadalmi pozícióval rendelkező ember. Azt is tudjuk, hogy a vallási perben a nagy tanács tagjai ítélték Jézust halálra. És úgy mondják a Biblia magyarázók, hogy mivel Arimátiából való volt, és akkor a nagy tanácsot hirtelen hívták össze, ő nem is tudott már Arimátiából onnan Veszterről eljönni, tehát nem lehetett ott, amikor a nagy tanács döntött, de ez már hitvallási volt részéről, vagy ha ott volt, ezek feltételezések, akkor nemmel szavazott. De az, hogy most előlép, azzal mindenképpen felvállalja Jézus temetését végrehajtva annak a tanácsnak más tagjaival való konfrontációt, amelyhez ő tartozott, és amelyből fakadt az ő mindenfajta tekintélye, elismertsége, pénze, egzisztenciája. Értitek? Ezzel a bátor hittel előáll, és Jézus Krisztusért úgy mutatja meg a hitét, hogy adott pillanatban, késve, nem elkésve, felvállalja a feszültséget, a konfliktusokat Jézus Krisztusért. Ez egy döbbenetes helyzet, amit egyébként a szociálpszichológia meg a csoportdinamika leír, amit úgy hívnak, hogy csoportnyomás. Van egy csapat, van egy közösség, most nem akarom azt mondani, hogy van egy brancs, és akkor abban ott vagyunk, és ennek a csapatnak van egy véleménye. És ez a többség nyomása. És a többség azt akarja elérni, hogy te is úgy szavazz. Sokszor ugye a lelkiismereted ellen. És itt, ezen a ponton Arimátiai József azt mondta, hogy elég volt, ez az a határ, amit a hitem meghúzott, ennél tovább nem megyek, most előállok, és nem engedek a csoportnyomásnak. Felvállalom Jézus Krisztusért a konfliktusokat. És ezzel kockáztatta a pozícióját, a tekintélyét, az egzisztenciáját, mindenit. Hadd árnyaljam az üzenetet. Vannak olyan rendkívüli hitvalló helyzetek, amikor ezt a konfliktust Jézus Krisztusért fel kell vállalni. De én személy szerint azt vallom, és egyre inkább azt vallom, hogy ezeket a rendkívüli helyzeteket leszámítva, a hitvalló helyzeteket leszámítva, a krisztusi embernek a feladata az, hogy nem támaszt konfliktust, hanem konfliktusok vannak, akkor próbálja krisztusi szeretettel kezelni a konfliktust. Testvéreim, ahova nyúlunk, konfliktusok tömege teszi tönkre az életünket. Hol vannak a krisztusi emberek? Hol vagyunk mi, akikre Jézus Krisztus a szerítséget, a krisztusi szeretetet, a békesség szerzés bízta? Értitek? Vannak rendkívüli helyzetek, akkor elő kell állni, de egyébként konfliktust kell kezelni, békességet munkálni, ebben a megosztott világban hidakat építeni. Ez a krisztusi küldetés úgy, hogy a hívő ember nem támaszt öncélúan direkten konfliktusokat. Itt mindenki háborúja van, mindenki ellen. Miért? Mi ennek az értelme? Van így értelme az emberi életnek? Arimátia József bátor hittel előáll, felvállalja Jézus Krisztus ügyéért, de csak Jézus Krisztus ügyéért a konfliktusokat, és éppen ezzel, hogy ezt felvállalja, még ezzel is konfliktusokat simít el, sőt, Arimátia József még tovább megy. Bátran bemegy Pilátushoz, és Pilátustól kikéri Jézus holttestét. Testvéreim, hát egy politikai hatalomhoz megy be, annak a római császárnak a képviselői, ez a római helytartóhoz, akit istenként tiszteltek, és aki élet és halál ura volt. Itt Arimátia József már nem csak a pozícióját és a presztízsét, a tekintélyét kockáztatta, mint a nagy tanács tagja, hanem hát a politikai hatalommal szállt szembe, itt igazából már az életét kockáztatta. Az életét kockáztatta Jézus Krisztusért. És azt mondta, hogy most van az a pillanat, hogy ezt is bevállalom. Hogy az életem sem drága nekem. Milyen döbbenetes, amikor az ember ezt bevállalja, az Isten elkezdi az ő emberét a tenyerén hordozni. Hát emberileg felfoghatatlan, hogy azt írja az evangélista nagyon röviden, hogy s akkor Pilátus csak arról akart meggyőződni, hogy Jézus valóban meghalt, mert ugye legalább 3 napig szenvedtek a keresztre, feszítettek a kereszten, és Jézus 6 óra alatt meghalt, kiküld egy százados, és akkor meggyőződött arról, hogy Jézus valóban meghalt, kiadja a testet. Sőt, így mondják más evangélisták, hogy oda ajándékozza Jézus testét Arimátia Józsefnek. Mert hát a római helytartóknál is szokás volt ez, hogy mivel a hatóság, a római hatóság által halálra ítélteket legfeljebb a családnak lehetett kiadni, de annak is nagyon ritkán szokták, nyomósokból Arimátia József pedig nem családtag volt, és akkor is busás pénzért, ott is ment a korrupció. És oda ajándékozta. Pénzt sem kért, odaadta. Elkezdi az Isten emberét az Úr hordozni. Kockáztat minden, kockáztatja még az életét is, de akik az Úr ügyében járnak, azokat az Isten csodálatosan megőrzi. Pilátusról csak egyetlen egy gondolat zárójelben, hogy nyilván elege volt már ebből a Jézus ügyből, mert Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan. Ugye hányszor próbálkozott igehirdetés sorozatot mondtunk erről, szabadon bocsátani Jézus. Tudta, hogy a zsidók irigységből adták őt a kezébe. És már-már úgy hallgatta Jézus tanítását, hogy a Szentlélek által majdnem megnyílt az értelme és a szíve, és a zsidók megzsarolták, hogyha ezt elengeded, akkor nem vagy a császár barátja, és akkor megijed. És ez volt Pilátus esetében a döntés. Ami Arimátia József esetében ugye pozitív hitbeli irányba dőlt el, Pilátus esetében negatív, hitetlen irányban. Ő nem merte felvállalni a kockázatot, de tele volt lelkiismeret furdalással, és nyilván ezért oda ajándékozta a testet. Rább Arimátia József bátor hittel nem csak előáll, nem csak feszültséget vállal, hanem az életét is feláldozná Jézus ügyéért. Milyen nagy hit. és akkor elkezd Isten szeretete hordozni őt. És itt megint hadd árnyaljam az üzenetet, hogy ne legyen olyan túlsúlyos. És amit mondok, azt őszintén mondom. Én gyerekkoromtól kezdve soha nem szerettem az ilyen önfeláldozó embereket. Tehát olyan egy-két kivételtől eltekintve olyan mitikusnak, hősiesnek, öncélúnak, hamisnak éreztem. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus odaáldozta magát életünk azért, hogy nekünk ne kelljen beáldoznunk egymást. Érted? Hogy nekünk életünk legyen és bőségben éljünk örömmel, békességben már itt ebben a világban, és ne tegyük tönkre egymás életét. Hogy ne kelljen ügyekért, elvekért, jelszavakért beáldoznunk egymást. Hát éppen ezért jött el Jézus Krisztus, és önmagát odaadta, hogy nekünk ne kelljen önfeláldozó életet élni. A bűn miatt rendkívüli helyzetekben kellhet, de Isten eredeti célja nem ez volt. És egy utolsó gondolat, és befejeztem. Arimátiai József, aki várta Isten országát, bátor hittel előállt, konfliktusokat felvállalt, az életét is kockáztatta volna, és nem kellett önmagát feláldoznia, mert Jézus Krisztus feláldozta önmagát Arimátiai Józsefért is, és ezért Arimátiai József felszabadult. Önmagunkat nem kell feláldozni, de amink van, abból adhatunk. Tehát amink van, az nem a miénk, az az Isten nálunk tette le. Annak egy része a miénk, azt megtarthatjuk, annak örülhetünk, és a többit tovább kell adni. Jézus Krisztus ügyére. És itt nem csak a látható egyház fenntartásáról van szó, dehogy is. Úgy tudjuk odaadni Jézus Krisztus ügyére azt, amink van, hogy segítünk a másik emberen. Különösképpen azokon, akiket az Isten ránk bízott. Arimátiai József megtanult adni. Megőrizte őt az Isten a kockázatokban is, megtanult adni. Ebben az esetben Jézus temetése esetében drága kenetet vett, gyolcsot vett, megkente Jézus testét, betekerte a gyolcsba, saját sírjába helyezte ezt, megint más evangéliumból. Tudjuk, amit ebben a helyzetben tehetett, azt odaadta. De azzal a reménységgel, hogy itt történni fog még valami rendkívüli. Értitek? Azt tud adni, aki tudja, hogy Jézus Krisztusban már mindent megkapott. Már minden az övé, minden a tiétek, mondja Pál apostol. De ezért tele van a szívunk örömmel, gazdagsággal, az életünk, és amink van, abból szeretnénk továbbadni másoknak is. Mert boldog az, aki ad. Hát ilyen a hit bátorsága, és ilyen az az ember, aki nem csak várja az Isten országát, hanem már az Isten országában él. És ahogy így adunk, egyszerre csak megtapasztaljuk, hogy hát az Isten cselekszik. Az Isten mozdul ebben az adásban. Igazából nem is mi. És ahogy megnézzük, erről már csak egy mondat, hogy itt a háttérben ott vannak az asszonyok is, akik szintén hoznak illatos keneteket. Tudjuk más leírások szerint János evangéliumából, hogy Nikodémus szintén egy tekintélyes ember 200 font értékű kenetet hoz. Értitek, amikor Isten úgy kezd el cselekedni, ezt annyiszor megtapasztaltam, hogy nincs előre eltervezve valami technika, valami stratégia, valami metódus. Mi reformátusok állandóan ilyen stratégiákat alkotunk, és nem történik semmi. Hanem amikor várjuk az Isten országát, akkor az Isten elkezd cselekedni, és minden terv nélkül összehangolja az eseményeket. Ott, ahol a tanítványok szerte futottak, ott előjön Arimátiai József, mert úgyis összehangolja Isten az ő tervét, az ő cselekvését, hogy a semmiből is jönnek emberek, mert Istennek mindig vannak emberei. Jézus Krisztus ügye, győztes ügy. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az ige hirdetést. Hiszem, hogy valami üzenetmorzsát el tudtok vinni. De jó lenne, ha mi is így tudnánk várni az Isten országát. Bátor hittel előállva, kockázatokat is felvállalva, és megtapasztaljuk azt, hogy tudunk majd adni, és az Isten cselekszik. Az Isten hordoz bennünket. Ilyen szerint bátorsággal várni az Isten országát. Ez a megoldás. és lesz békesség, lesz öröm, lesz reménység, és nem megemésztjük, hanem építjük egymást. Úgy legyen. Amen.